eredményesére találkozó 2010. május 28-a. Nem elég csak elejteni a vadat.
Nagyon szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Itt nagyon-nagyon sok szempontból egy különleges napunk van. Mindannyiótokért hálás vagyok, hogy itt vagytok. És van néhány különös meglepetés ma, úgyhogy amit nekem meglepi, hogy itt voltál, vagy itt vagy. Nem annyira meglepi, úgy értem, vagy hogy mondjam ezt? Amikor örülsz valakinek, az meglepetés, de tehát nincs benne semmi. Na mindegy, mert belekeveredtünk. Örülök, hogy végre eljöttél. Nem erre gondolok. Hanem arra, hogy hurrá! Úgy értem, micsoda ajándék, hogy ismerhetjük egymást, hogy részünk lehet egymás életében, és nekem meg külön megtiszteltetés, hogy Isten használ, remélem, hogy használ engem arra, hogy a te életed előrelépjen, a te életed gazdagodjon, és... Ez egyik legnagyobb ajándék az életben. Nem tudom, hogy hányan vagytok itt karrieristák, hányan akartok baromira és büdös módon meggazdagodni, hányan, így az őszintesség teszt, így ez így, hányan szeretnétek, ha az életetek a maga lehetőségeiben elérni a teljességét. Tehát, hogy azt hiszem, ezt minden ember akarja. Én azt gondolom, hogy az egyik legjutalmazóbb módja az életnek, az egyik legjutalmazóbb karrier, ha lehet ezt így mondani, amit egy életben be lehet futni, az a szolgálaté. És ez olyan hülyén hangzik. Azt hittem, ami izgalmasabbat mondasz. Szolgálat. De nem, csak gondolj bele. Én most szolgálok. Értem? Hű, ez látszik? Amikor itt ilyen kis piros lámpa villog, akkor mindig szolgálok. Jó, ha nem villog, akkor nem. Nagyon jó dolog. Tehát nagyon jó. Figyeljetek, az egyetlen igazi érték ebben a világban az, amit emberekbe tudsz tenni. Oké, tehát az, ami közted is Isten között van, az érték, mert megmarad örökre, és a másik, ami megmarad örökre, az, amit emberekbe teszel. Feltéve, hogy azok az emberek üdvözülnek. Tehát az egyik dolog, amit tehetsz, az, hogy segítesz nekik ebben. De ennél nincs jutalmazóbb. Tehát persze addig, amíg az embernek állandóan pénzhiánya van. Oké, legyünk most őszinték, tessék. Hányatoknak van állandóan pénz problémája, hiánya? Oké. Addig az ember könnyen gondolja azt, hogy az igazi élet az ott van, amikor a pénz már többé nem probléma. Egyébként ez igaz. Ez igaz. Basszus, egyre több olyasmit mondok, amiből nem tudok kikeveredni. Szóval tényleg az egyik áttörés az életben, amikor a pénz már többé nem probléma. Csak hogy az nem úgy oldódik meg, hogy annyi lesz neked, hogy nem tudod elkölteni, hanem úgy, hogy eldöntöd, hogy nem probléma. Hogy elkezdesz végre bízni Istenben, és ez különösen neked szólt, Pásztor Borci. Mert te ebben mindig visszacsúszol, hogy te bízni az Úrban, és akkor a pénz nem probléma, akár van, akár nincs. És azt hiszem, hogy ahogy az érettségünkben lépünk előre, Isten még azt a mérleg egyensúlyt is megcsinálja, hogy van, és nem probléma. Mert a legtöbben ilyenkor azt hiszitek, persze, oda akarsz kiukadni, hogy sose lesz, és ne legyen probléma. Nem, hidd el, egy ponton lesz, vagy van, és akkor is csak azt kellene, hogy érezd, hogy nem probléma. Szabad kéne, hogy legyél. De csak értsd, hogy az igazi érték, amikor ebben a szabadságban így megleled magad, az nem az lesz, hogy még több pénzed lesz. És még csak az se biztos, hogy a pénzeden egyre több játékszert, egyre több örömet, egyre több nem tudom mit veszel. Hanem egy ponton oda fogsz lyukadni, hogy az emberek, a kapcsolatok Istennel és egymással fogják az igazi tartalmat adni neked. És mindaz, amit e felé csinálsz. Tehát lehet, hogy fogsz alkotni, lehet, hogy fogsz, nem is tudom, bármi. De az annak a jutalma az abban a szolgálatban van, amit emberek felé végez. Úgyhogy csak olyan jó itt lenni, ha ezt értitek. Nekem megtisztelő. Tehát ha nekem örömet akartok okozni hétről hétre, nagyon egyszerűen meg tudjátok csinálni. Egyszerűen eljöttök. Ennyi. Ennyi. És ha nem hoztok tojást, zöldséget, ilyesmivel meg akartok dobálni, ez a kettő. Mert tudom, hogy néhányan olyan szándékkal jöttök, hogy csak mondjon valami rosszat, itt vannak nálam a tojások. Drága, ez az, drága a paradicsom, úgyhogy tojás. Ismerek valakit, Bálint Gábort, minden héten rekesznyivel hozza a tojást. Hát tudjátok, ez micsoda hozzáállás, mi? Na jó. Azt hiszem jobb, hogyha imádkozunk. És itt van velünk pásztor Gál Tiborcz. Egyike azoknak az embereknek, akiket Isten hatalmas vitézbajnokainak tartok. És ha én annak tartom, akkor az is. Semmiféle túlzás. Amikor először eljöttem a Magyarországi Biblia Szól Egyházban, megint egy meglepetés. Amikor először eljöttem a Magyarországi Biblia Szól Egyházba, én is elkéstem. Úgyhogy ez nem bűn. Viccelek. Igenis bűn. Csak azért merek ilyet csinálni a többiek kedvéért, ez nem az elrettentés, csak jó barátok vagyunk, és megengedhetünk magunknak ilyesmit. El tudom képzelni, valaki először jönni, de az, így, az első tisztelzben így tűnődik, hogy úristen, hova kerültem? Mi ez itt? Semmi baj, ez rosszabb lesz. Tehát amikor először jöttem el a Magyarországi Biblia Szól Egyházba, az szörnyű volt. Hogy értem? Tényleg. Nyári konferencia volt, hogy minden normális ember elment Amerikába. Bejöttem a gyülekezetbe, és csupa nagyon furcsa ember volt. Tehát az elmebetegek, a nem is tudom, tehát mindenfajta ember. Nagyon furcsa emberek. Aztán később kiderült, hogy aranyosak. De az elsőre nem látszott. Az elsőre bejöttem, és azt mondom, úristen, remélem, ki tudok innen még menni valahogy. Aztán a fickó, aki beszélt, az ilyen zavarba jöttem, hogy jókat mondott. Az nem illett a képbe. És volt egy nagyon furcsa ember, egyik a nagyon furcsa embereknek, az közvetlenül előttem ült. És azt hiszem, egy kicsit sajnáltam. Őt akkor még nem úgy hívták, hogy pásztor Gál Tiborcz, hanem csak Gál Tiborcz. És emlékszem, amikor vége lett az Isten tiszteletnek, ő fölállt, megfordult, és meglátott. És látta, hogy nem voltam, még nem találkoztunk. És így örült nekem, és bemutatkozott. Én is bemutatkoztam, és azt hiszem, csak megkérdezted, hogy most vagyok-e itt először. Én mondtam, hogy igen, nem is emlékszik rá neki, ezt semmi, tudod. Az én életemet megváltoztatta örökre, neki nem tudod, semmi. Na mindegy. És hát ilyenkor gondoltam, na most majd biztos fogja mondani, hogy mit kell csinálnom, meg mit tudom én, mert ugye új ember a gyülekezetben. És hát nem, úgy felettébb szabadon így. Örült nekem, és azt mondta, hogy Isten áldjon meg. Elfordult, és ment a dolgára. És ahogy kezet fogtunk, és ahogy ő mondta, hogy Isten áldjon meg, egyik pillanatra a másikra világossá vált, hogy Isten emberével beszélek, és hogy a nagyobb áldotta meg a kisebbet. Oké? Azt hiszem, hogy Isten hatalmának egy olyan megnyilatkozása volt, amiből remélem, hogy ma is kapunk. Pásztor Gál Tiborcz, kérlek.
Köszönöm. Lehetetek, ez van, amikor az ember egyszerűen csak csinál valamit. Olyan zavarba vagyok állandóan, emberek oda jönnek hozzám, és emlékszel, 5 évvel ezelőtt, amikor vagy 10 évvel ezelőtt sétáltunk a Balatonparton, és emlékszel, mit mondtál, hogy mosolygok. Beszélgettünk a Balatonparton? ott voltam egyáltalán? Hol létezik Balaton? Mert nem tudja az embernek a jobb keze, hogy mit csinál a bal. Pláne nekem van két bal kezem. Hogyha van Bibliátok, akkor nyissuk ki a példabeszédek 13-nál. Mindjárt megnézem, hogy tényleg ott vagyunk-e. 12-26. 26. Azt mondja, hogy... itt van ez a vers, ami ilyen vicces ez a vers, nem? Hogy nem süti meg a rest, amit vadászásával fogott, de drága marhája az embernek serénysége. Nem tudom, volt valakit már közületek vadászni? Vadászni volt már közületek valaki? Senki. Okay. Ki az, aki volt vadászni, de utálja feltenni a kezét, és ezért nem tette? Kérem, tegye fel a kezét. Senki. Ki az, aki nem hallja, amit mondok? Beszéljük hangosabban? Okay, beszéljük hangosabban. Tehát a vers ez, hogy példabeszédek 12-26 nem süti meg a rest, amit vadászásával fogott. Ha elmész vadászni, akkor az sokba kerül. Legalábbis itt Magyarországon. Gondolj, elmész, felveszed a vadászöltözéket, bekened magadat az állatnak a szagát, ugye magadra kell venni, hogy ne vegye észre, hogy te ott vagy a közelben, mozdulatlanul egész éjszaka. Akkor fiatalabb voltam. Volt egy munkatársam a bányába dolgoztam, és elmentünk vadászni. Rengeteg szúnyog volt, és mondom, és oda nézek, és az embernek az arca fekete volt. Lajos bácsi, magát nem zavarja? És most nem suttogok. Lajos bácsi, magát nem zavarja, de rengeteg szúnyog. És csak ennyit csinált, és utána ugye nem figyeltem rá, meg sötét volt, és oda azért, csupa vér volt az embernek az arca. Annyira nem zavart, annyira leste a vadat. A szúnyog nem zavart, én meg neonzacskót húztam a fejemre, mert minden bajom volt. Tehát a vadászás az nem egy egyszerű dolog. Elmész, ott vagy a vadászlesen, van egy fegyvered, engedélyed, levizsgáztál, nem tudom, ki érti ezt. És aztán lelövöd a vadat. Tűröd a szúnyogokat, a hideget, az, hogy nem alszol, lelövöd a vadat. És aztán elmész haza, és nem sütöd meg. Ott hagyod. Nem csinálsz fel semmit. És ez valami, amire gondoltam, hogy nem visszük végig a dolgainkat. Megállunk egy ponton, valahol valamivel elkezdünk futni, és aztán egy ponton megállunk vele. Mert nem hozott elég hamar sikert, mert már nem olyan izgalmas, mint amikor elkezdtem. És annyira az én életemről szól, hogy annyira fájdalmas, amit most mondok, hogy lehet, hogy itt abba hagyom. De hogy nem, nincsenek ilyenek az életünkben? Csak egy gondolat, lehet, hogy egy gondolat, megállunk. Tudod, ez nem tudom, hogy ez működni fog-e. Nem tudom, hogy ezt csináljam-e. Vagy annyira jó a gondolat, hogy bölcs tanácsot kérek. Valakitől jó, hogyha bölcs embertől kérsz bölcs tanácsot. Mert ezért érdemes volt idejönni, nem? Bölcs tanácsot bölcs embertől kell kérni. Úgyhogy meg se próbálkozatok, hogy tőlem kérjetek bölcs tanácsot. Igen. Ki a bölcs ember? Aki megsüti a vadat, igen. Aztán elkezded. Lehet, hogy annyira jó az ötlet, hogy elkezd, belekezdesz. Csinálod, lelkes vagy. És aztán jönnek az akadályok. Ez az élet olyan, mint amilyennek Pál mondja, Filippi 3-ban azt mondja, hogy célegyenes, neki dőlvén, tudod, neki kell dőlni. Ebben az életben ellenállás van, nem? Ki, oké, ki tapasztalt már ellenállást? Oké, most akkor tudom, hogy ki nincs jelen igazából. Ez a három fiatalember nincs is jelen, csak testben. Vagy valami egészen furcsa módon élik az életüket. Oké. Ez az élet, ez olyan, hogy van egy brilliáns ötleted, neki kezdesz, és aztán rögtön az elején ott van valami akadály. Nekem van egy ilyen elképesztő szerencsém, nem ilyen, de van szerencse. Az Úr ott van az életemben, és szoktam perlekedni az Úrral. Most ez az eddig professzionális része volt, most egy kicsi szellemit belelopunk, jó? És aztán visszatérek az eredeti kerékvágásba, jó? Amikor valami akadály van az utamba, akkor azt mondom, Uram, te azt mondtad, hogy velem vagy. Te azt mondtad, hogy hűséges vagy. Te azt mondtad, hogy a segítőm vagy. Te azt mondtad, hogy a barátom vagy, és itt vagyok, és nem sikerül, amit csinálok. Szoktál így perlekedni Istennel? Szoktál. Figyeljetek. Ez rendben van. Tehát ez kell. Ez Mózes is csinálta. És nagyon egyszerű. Tudod, hogy milyen egyszerű? Ülsz, állsz, fekszel, menés közben lehet csinálni. Általában két dolgot nem tudok egyszerre csinálni, de a menést már annyira megszoktam, hogy mondjuk menés közben szoktam csinálni ezt Istennel, és ez teljesen biblikus, figyelj, teljesen biblikus. Mózesnek azt mondja az Úr, mondja, hogy állj félre, az egész népet kiírtom, és te belőled nagy népet csinálok. És az Úr azt mondja, Mózes azt mondja, Uram, nem te ígérted azt, hogy ebből nagy népet csinálsz? Ez a te ígéreted volt. Úgyhogy nem teheted ezt. Tehát Isten kihívjuk az ígéretei alapján. Jó? Jó? Istent kihívjuk. Vissza, jó? Az igenis az életünkben van egy csomó természet fölötti tartalom. Figyelj, jön egy telefon este 10 órakor, ez már jó régen volt, vagy 10 évvel ezelőtt, és az egy külföldi akcentussal beszél egy hölgy, nincs meleg vízük, hogy elmegyek-e ilyen késő este. Hát pestiek, hát mondom, figyelj, este 10-kor nincsen meleg vízük, hát mondom, hát persze, elmegyek, ráadásul mondja a telefonba, hogy itt a Tömő utcában van a baj, én meg itt voltam még az épületben. Hát mondom, ráadásul közel vagyok, persze, elmegyek. Körülbelül tudod, oda megyek, egy hajléktalan szálló. Ezt nem mondta telefonba. Vagy lehet, hogy mondta, csak nem értette, mert angolul mondta. És akkora kazánház, majdnem, mint ez a terem. Nézd, akkora bojlerek, akkora csövek. Úristen, mondom, ide jöttem feleslegesen, hogy belépek a kazánházba, és nézek körbe, mondom, és egyszer csak ilyen gondolat, mondom neki, az a keringető szivattyú, ilyen messzire, az a keringető szivattyú, az nem jó. Az, hogy ne mondja nekem, egész nap itt volt három ember, és nem találták meg, hogy mi a baj. És nekem akkor már egy meggyőződés, de az a keringető szivattyú. És tudod, és ott volt három fűtésszerelő, de én meg nem csak csöves vagyok, hanem villanyszerelő is. De tudod, de ez akkor is eltarthatott volna két napig. Oda mentem, megnéztem, nem megy a keringető szivattyú, oda mentem a villanyszekrényhez, birizgáltam valamit, húztam egy kicsit az időt, mondom, nem lehet, hogy ilyen gyorsan megcsináljam, nem lehet semmi pénzt kérni érte. Oké. Teli van az életem ehhez hasonló történetekkel. Amikor tudod, ehhez hasonlókkal és olyanokkal csinálom a dolgomat, és Uram, azt gondoltam, hogy ez nekem így menni fog, de nem megy. Most jössz te. És perlekedek az Úrral. Oké, tehát csak nézzük ezt a dolgot. Én mindig úgy néztem erre a versre, hogy ez egy olyan vers, ami a restembernek szól. De hogy itt a restség, én azt gondolom, hogy a bizalom hiányát jelenti. Megrendült a bizalmam. Tudjátok, milyen az, amikor az embernek megrendül a bizalma? Akkor abba hagyja a futását. És tudja, még ezt is gondolom, itt nem tudom, mindenki hívő? Mindenki hívő közül? Nem ismerek mindenkit. Krisztián, te nem vagy? Ideje, hogy megtudtuk. Pál azt mondja a Galácia belieknek, jól futottatok, kicsoda gátolt meg titeket. És tudod, valami, van egy gát, van egy akadály az életemben, és azt hiszem, hogy természetes. Ez csak egyszerűen természetes. Ez biztos? Ott Pál egy személyre utal. Kicsoda akadályozott meg. Jól futottatok. Nem is tudjuk, hogy az életünk telve van olyan dolgokkal, amit hogyha látnánk, akkor nagyon meg lennénk rémülve. Nem tudom, tudtátok, hogy léteznek démonok? Tudtátok, hogy az a szándékuk, hogy megöljenek bennünket? És milyen egyszerű megölni egy embert? Mindannyian telve vagyunk reménységgel, nem? Reményem van abban, hogy jobban fog menni, hogy ettől most jobban fog menni. És az írás azt mondja, hogy a halogatott reménység beteggé teszi a szívet. Már olyan régen vártam, most itt van a nagy lehetőség. És megint, mondtad már azt az Úrnak, hogy Uram, te megcsaltál engem, te becsaptál engem. Én nem erre számítottam. Hogyha még ezt nem mondtad, akkor lehet, hogy itt az ideje. Mert tudjátok mit? Rá kell döbbennünk a valóságra, hogy egy bűnnel telt világba élünk, ahol ráadásul hemzsegnek a démonok. És nekünk meg bűnös természetünk van. Okay, eddig rossz volt az üzenet, ugye? De jobban volt, egy rossz része volt az üzenetnek. Látom, nagyon elszomorodtatok. Most jön a... Megpróbálok egy kicsit javítani rajta, jó? Az írás... Hol mondja ezt, hogy nem vagyunk a meghátrálás emberei? Neked ezt tudnod kell. Zsidó 10. Oké. Azt mondja, hogy mi nem vagyunk a meghátrálás emberei. Mert tudjátok, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember tovább menjen? Bizalom kell hozzá. Hadd mondjam el nektek a történetet a bizalomról. Jártam Ajkára, volt egy csodálatos kocsim. Csak figyeljetek a természet fölötti vonzatát a dolognak. Másfél évig a kocsimnak forrt a vize. Úgy mentem, télen-nyáron csutkára volt rátekerve a fűtés, és 80 fokba, 90 fokos levegőt fújt teljes erővel. Pásztor Kenda, amikor mellettem ült, mindig imádkozott, Uram, nehogy hőgutát kapjon az ember, szükségünk van erre az emberre. Oké. Ezzel a kocsim, másfél éven keresztül mentem ezzel a kocsival. És nem ment tönkre. Semmi baja nem lett a kocsinak. Jobban mondva, másfél év múlva teljesen megadta magát a hűtő. És az ember, akivel jártam Ajkára, hát ez is bizalom, hogy az ember ilyen kocsival megy, de a történet az valahogy így szól, hogy elromlott a hűtőm, és valami 90 000 forint, értsétek ez valami, hogy 8 évvel ezelőtt az még sok pénz volt, nem? 90 000 forint volt a hűtő. És hívva az ember, akivel jártam Ajkára, és azt mondja, hogy na akkor holnap után hány ember tud veled jönni? Figyelj, én vonattal megyek, mert megadta magát a kocsim. Azt mondja, na és nem tudod megjavítatni? Hát mondom, nincs pénzem. Azt mondja, figyelj, mennyi pénzre van szükséged? És mondom, hát 90 000 forintra, hát mondom, úgyse fog annyit adni, hát ki az a murugya, aki 90 000 forintot csak úgy odaad egy olyan kocsi javítatására, amit igazából a mélytelepre kellene vinni. És azt mondja, hogy tőle a telefon másik végéből, azt mondja, csak 90 000 forint, és abból tuti kijön? És mondom, igen, abból kijön. Jó, hát akkor menj el, vedd meg az alkatrészt, mit tudsz kölcsön kérni, és akkor szombaton adom a pénzt. És tudod, kérdésem nem volt afelől, hogy az ember adja a pénzt. Ez a bizalom. Nem tudom, most ezt kiérti. Vannak néhány, akik nem érti. Még egyszer elmondom, oké. De tudjátok, az Úrba vetett bizalom, Ézsaiás 30, ahol azt mondja, hogy elfáradnak még a legkülönbek is, megfáradnak. Hol van egyáltalán az Ézsaiás könyve? Segítsen valaki! 40, ugye nem 30, hanem 40. Azt mondja, hogy a 30. vers azt mondja, hogy elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Nem ilyen ez az élet? Ott vagyunk, és ezt csak azt veszük észre, hogy egyedül vagyok. Persze, ott van mellettem számtalan ember, de az én problémám, miért a Bicske is Olti problém? Miért legyen az ő problémája? Különben is tudom, hogy áll anyagilag, tehát mehetek hozzám, tudom, hogy maximum imádkozni tud értem. És tudod, amikor az semmi, de tudod, amikor, ez olyan érdekes, amikor... Amikor fiatal voltam, annyiszor hallottam ezt, hogy itt már az ima sem segít. Tudod, amikor ilyen szituációban vagy. Oké, ebben nem hiszek, hogy ilyen van. Na ezzel, figyelj, ezzel szemben van egy nagy ellenállás, nem, hogy imádkozzunk. Ezzel szemben van egy nagy ellenállás, imádkozni tudod. De itt ez azt mondja, hogy meglankadunk. Abba hagyjuk a futást. Belefeszültünk egy csomó energiát, pénzt, időt, lelőttük azt a vadat, de most meg kellene keresni, meg kellene nyúzni, és meg kellene sütni. És én azt gondolom, hogy ez ami végig visz bennünket az úton, és csak értsétek, vállalkozó vagyok. Tudom, milyen az, amikor kopogtat az APEC, tudom, milyen az, amikor inkasszó van a számlán. Ez tudja valaki, hogy mit jelent? Senki, ugye? Érdekes, csak egyedül vagyok ezzel is. Tudom, hogy milyen az, hogy nem tudod tervezni igazából a pénzügyeidet, mert megcsináltam a múltkor valamit, számítottam egy összegre, megcsinálom, az utolsó filléremet beleöltem abba a munkába, és azt mondja a hölgy, legyen átutalásos számla, köszönöm, oké, az APEC-nak kevesebbel tartozom megint. De tudjátok, amikor egy olyan helyzetben vagyok, amikor ez a helyzet, ez tökéletes volt, írjam meg átutalásra a számlát. Megírtam átutalásra a számlát, kimentem a kocsimba, leültem, és azt mondtam, hogy uram, igazából ez azt hiszem az életem, a te felelősséged. Neked kell, hogy eltartsál bennünket. Én egy eszköz vagyok, de te tőled van minden más. Én rendelkezésre állok, én teszem a tőlem telhetőt, de aztán mehetünk valakihez, aki hogy is énekli a Pintér Béla? Hogy az én atyám a legnagyobb olajmágnás. Tudod, mi van az Úrnál? És hogyha nem adja meg, akkor annak valami nagyon-nagyon komoly oka van. Hogyha nem ad nekünk nagy gazdagságot, akkor az valószínűleg azért van, mert tönkretenne bennünket. Gondoltál már erre? Gondoltál már erre, hy az írás azt mondja, hogy a nagy vagyon, a hirtelen vagyon, az megöli az embert, az tönkreteszi az embert? Hogy a hirtelen gazdagság az ördög tőrébe viszi az embert? Nem tudom, hogy mi a hirtelen. Vizsgáljuk meg. Oké. Egy év az hirtelen, nem? Tudod, hogyha én nem tudom, de csak mondjunk valamit. Én nem is tudom, hogy hol láttam, mert nem voltam otthon napok óta, hogy hol láttam ezt, hogy az ötös lottó főnyereménye 2,5 milliárd forint. megölne, a legnagyobb részünket megölne. Gondolj bele, ennyi pénz, figyelj, nagyon-nagyon hamar, ki gondolja ezt, hogy ez a pénz ez megölné őt? Őszintén. Hogyha nem gondolod így, akkor olvasd el a Bibliát, imádkozz az Úr fel, és csak valamit mondok. Én meg vagyok győződve, hogy a lottó az egy gonosz dolog. Ez kimegy az internetre, mi? Befoglak per. Oké, mert ez hirtelen az egész életem megváltozna. Az egész életem megváltozna. Többé nincsen az, hogy fizetem a hitelemet, nincsen az, hogy valamilyen zörgő autóba ülök, nincs az, hogy nézzük meg, hogy most mit veszünk, kenyeret veszünk, vagy tejet, vagy egyiket se. Többé nincs ilyen. Nincs ilyen, hogy gázszámla, gázszámla, megveszem a gázműveket. Mi? Nagyon-nagyon-nagyon valószínű, hogy nagyon-nagyon rövid idő alatt megölne bennünket. Nem tudom, van Amerikában egy statisztika erre, hogy hány százaléka a lottó nyerteseknek nagyon-nagyon rövid időn belül öngyilkos lesz. Menj, tud?
10%
az hallottátok?
Három.
Három
az, akinek több van
belőle. Hallottátok? Három az, aki tud valamit kezdeni vele. És az Amerika, hey, figyelj! Na jó, mi sokkal okosabbak vagyunk, persze. Nincs itt amerikai van. Ezt hallani fogja Pásztor Barry? De nincs fordítás! Oké. Okay. Jó. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy üzenet ennyi, hogy kell, hogy legyen bizalom az életünkben, és figyeljetek. Azt tanultuk egészen a mai napig, hogy nem bízhatunk emberekben. Nem bízhattam a fontos emberekbe az életemben. Nem bízhattam az apámba, nem bízhattam az anyámba, nem bízhattam esetleg az első barátnőmbe. Volt valakinek itt szerelmi csalódása?
Igen.
Figyeljetek. Megtanultuk azt, hogy nem bízhatunk senkiben, bocsánat, azt gondoltam, hogy mondom, és ez emiatt valószínűleg nagy bajba fogok kerülni. Hölgyek, drága hölgyek, férfiakba csalódtatok. A legtöbbet valószínűleg. És aztán ideáll egy férfi, és beszél. És tudjátok, hogy mi a még ennél is elképesztőbb? Az Úr Jézus egy férfi. Tudom, hogy mostanában ez lehetséges, hogy egy afroamerikai nőként jelenik meg. Én nem tudom, én nekem vannak kétségeim felől. A könyv állítólag jó. Oké. De hogy az Úr Jézus férfi, és bízni kell valakibe. Bízni kell benne, tehát itt nyilvánvalóan itt kezdődik minden, és bajba vagyok a Biblia versekkel, de talán 2 Péter 5 azt mondja, hogy alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, és aztán azt mondja, hogy ő fölmagasztaljon titeket, és aztán azt mondja, hogy legyél engedelmes a gyülekezeti véneknek. Tudod, hogy ez mit jelent kontextusban? Hogy az a bizalom, az a megalázkodás Isten keze alatt, hogy bízol egy gyülekezeti vénbe, egy emberbe, akiről az írás egyébként azt mondja, hogy átkozott az ember, aki férfiba bízik. De tudod, ugyanakkor meg ez valahogy így működik. Ne bennem bízzál, hanem az Úr Jézusban bízunk, és emiatt merek bízni egy emberben. Ő miatta. Tudod, feleségek, így kell, hogy bízzatok a férjetekbe, hogy Uram, ezt az embert adtad fejemül, akárhogy is a Biblia ezt mondja, ki szeretnék kivenni ezt a részt a Bibliából? Na, most nem kell jelentkezni, csak a szíveket vizsgálom. Ja, az nem jó. Oké. Tehát, hogy az egyház feje Krisztus, ugyanígy a feleség feje a férj. És tudod, megismered, már 3 éve házasok vagytok, és ez a murugyába kell, hogy bízzak. Tudod, itt van egy férfi, figyelj, ez hihetetlen. Nem tudom, hogy van ez. Biztos, hogy csak velem vagyok. A férfiak sokkal lassabbak, mint a nők, sokkal kevésbé kreatívak, sokkal nehezebben döntenek. De az Úr azt mondta, hogy az övék a felelősség. És aztán összekerül egy hihetetlenül kreatív, ilyen nagyon gyors és aktív, kezdeményező készségű lényel, és a férfitől, és mind a ketten megőrülnek ettől. Mind a ketten a férfiat, hogy úgy se csinálom, akadér se neked lesz igazad. És kihagyja az élet a nagy lehetőségeit. Na, szóval, hogy azt hiszem, hogy ez az egy üzenet elég volt, hogy egy életre elássam magamat. Sok helyen bizonyos férjek, de a nők most szeretni fognak már. Azért az üzenetért, de a férfiak viszont erősebbek, és már nem tudok annyira gyorsan futni, mint régen. Hogyha ez kimegy az éterbe, és a szerencsejáték ZRT valószínűleg keresni fog, vagy keresni fognak, még egy prédikát, öcsém! És még mivel kevertem magamat bajba? A pásztor Barryvel, de reméljük nem fordítja le neki senki. Oké. Okay. Lefordítod neki, köszönöm. Direkt. Pásztor Barry, ezt most meg kell hallgatnod. Jó. Azért még ezt elolvasom, jó? A 31. verset. De akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Bizalom. Ez a kérdés, én meg vagyok győződve, hogy ez a kérdés, hogy tovább megyünk-e, amikor nehézségekkel találkozunk. És aztán persze tudod, van olyan, amikor el kell, hogy menjen a szarvas. Van olyan, amikor el kell. Ez egy másik téma. Amikor nem érdemes utána menni. Túl nagy szakadékba esett bele, stb. De nem tudom, értitek ezt? De ugyanakkor meg azt gondolom, hogy nem szabad megijedni egy nehézségtől, mert olyan nagynak tud látszani egy nehézség, egy akadály olyan nagynak tud látszani, és aztán így átmegy rajta az ember. Oké. Akkor Úr Jézus, kérünk, hogy áld meg ezeket a szavakat a szívünkhöz. Ez életünknek a legégetőbb kérdése, hogy bízunk-e benned, amikor nehézségek vannak, amikor bajok vannak. Uram, kérlek, hogy taníts bennünket, hogy bízunk benned. És hogyha még soha nem bíztál az Úr Jézusban, ő az, aki meghalt érted, ő az, aki az életét adta, hogy te élhess, hogy te örökké élhess, és örökké élhess egy olyan világban, ahol nincs sírás és nincsen kiáltás, egy olyan világban, amit Isten az őt szeretőknek készített. És hogyha szeretnéd most ezt a bizalmat, akkor csak az írás azt mondja, hogyha hiszel, hogyha életedbe egyetlen egyszer hiszel, akkor ez az örök élet a tiéd. És hogyha ezt tetted, akkor kérlek, hogy valahogy mondd el nekünk, vagy az interneten keresztül, vagy hogy most itt vagy, és most életedben először hitted, hogy az Úr Jézus te érted halt meg, akkor csak valamelyikünknek mondd el ezt, hadd örüljünk veled együtt. Úr Jézus, kérlek, hogy áld meg a napunk hátralevő részét. Uram, segíts nekünk, hogy esetleg véghez vigyük azt, amit elgondoltunk, ami jónak tűnik még a mai napig is. Segíts nekünk, Uram. Te drága nevedben kérlek. Amen.
Pásztor Borci azt állítja, hogy van még egy kis ideje. Azt javasolnám, hogy használjuk ezt ki, és egyrészt, ha van hozzászólásotok az üzenethez, azt hiszem, ez egy nagyon ilyen húsba vágó téma. Nem? Tehát hányan vagyunk, akik tűnődünk rajta, hogy abba kéne hagyni? Hányan vagyunk, akiknek csak egyszerűen nehéz folytatni bármit az életben? És hányan vagyunk, akik néha azt érezzük, hogy ezzel valószínűleg csak mi vagyunk egyedül így, hogy meg vagyunk rekedve. És ez még frusztrációt is okozhat. Tehát nem elég baj az, hogy baj van, de még az is baj, hogy csak velem van baj. Ugye értem, csak én vagyok ilyen nyomorult. Úgyhogy kérlek, szóljatok hozzá, vagy ha nem kérdezzetek, akár ezzel kapcsolatban, akár bármivel, ami nyomja a szíveteket, mert Pásztor Tiborc nincs mindig itt. Ritka kincs, hogy itt láthatjuk, és kérlek, kérdezzetek. Krisztián.
Van nekem egy drága sógorom, aki gyakran említésre kerül. És hogy akkora akadály áll vele szembe, mint a Mount Everest, tudod? Óriási. De mint mondjuk Magas-Tátra. Minim. És hogy a kérdés a következő, hogy amikor egy hatalmas nagy akadállyal állsz szemben, aminek neki kell menned mindenféleképpen, akkor annak hogy eredsz neki? És hogy készülsz fel arra, hogy esetleg visszapattansz róla? És hogy készülsz fel arra, hogy felmászol a legtetejére?
Nagyon jó, nem tudom, hallottátok-e. Mi van, hogyha az akadály akkora, mint a Mount Everest, vagy mondjuk akkora, mint a Csomó-Lungma. Van egy, azt hallottam, hogy a világ legmagasabb hegye a Csomó-Lungma. Láttam egy dokumentumfilmet most nem régen. Az emberek 80%-a, aki meg akar mászni a 8000 méteres hegyeket, vagy meghal, vagy örök életére nyomorék lesz. 80%-a. Tehát ez komoly kérdés, nem? Tudod, ott van előtted egy akkora hegy, és meg kell másznod. Tehát úgy értem, hogy vannak olyan dolgok az életünkben, amivel szembe kell menni. Az előbb mondtam, tudod, hogy vannak olyan dolgok, tudod, ne menjél le egy, hogyha nem kell, akkor ne menjél le egy szakadékba, akkor nem állsz meg a Mount Everestet. Mert tudod, mert szinte biztos, hogy ott maradsz. Ez döbbenet volt ez a dokumentumfilm. Egy embernek mind a két lábát a lábszárának a feléig amputálták az egyiknek. A legtöbbnek egy csomó ujja elfagyott, és ott van az ember új nélkül, nincsenek a kezén ujjak, de megmászta a világ legmagasabb hegyét. Én nem tudom, de nekem ez messze nem ér meg. Tudod, a kis ujjam legutolsó percét nem adnám ezért. Oké. De mi van, ha mégis szembe kell menni egy ilyennel, tudod? Az egyik dolog, én azt gondolom, tudod, hogy mi azonnal akarjuk a megoldást. És egy nagy problémára nincsenek azonnali megoldások. Néha az Úr csinálhat ilyent. De sajnos, hála Istennek, az Úr abba a bizniszben van, hogy a mi jellemünket pozitívan formálja, és a Prédikátor könyve azt mondja, hogy a bolond ember megy a vígasság házába, a bölcs ember a siralmas házba megy, mert a szomorúságtól jobbá lesz a szív. Gondoltál már? Olvastátok már ezt? A szomorúságtól lesz jobb a szív. Én nem tudom, hogy jó ember vagyok, vagy nem vagyok jó ember, de ez így nem fog jól lenni. De sok szomorúság volt az életemben. És aztán a döntések, amiket hoztam, azok miatt, én nem tudtam ezt, de ezek azt eredményezték, hogy a szívem meglágyult, és együtt tudok érezni emberekkel. Néha ez, oké, nagyon gyakran, nagyon nagy probléma is, mert túlságosan lágy vagyok. Kell keménység. Ne krákogjál, Edmond, ne krákogjál. Ja, beteg a torkod, azt hittem, hogy azért krákog, mert dolgoztunk együtt, és nem hallod? Oké. Nem tudnátok egy kicsit közelebb jönni esetleg? Igen, már kikiabáltam a lelkemet is. Igen. Tehát talán egy ilyen dolog, hogyha valakinek valami nagy problémája van, akkor az nem egy egyszerű nekifutás, hanem az egy lassú folyamat. Én nem tudom, akik hegyet akarnak mászni, azok nagyon-nagyon sokat edzenek erre. Mindenféle dolgot csinálnak, amikor fiatal voltam, én megmondom őszintén nektek, hogy én is meg akartam mászni a Monteverestet, de csak Lengyelországban valami 3300 méterig jutottam el, és 3300 méteren, 3000 méteren már probléma az, hogy nincs elég oxigén. Nincs annyi oxigén, mint a tengerszinten. És nem tudom hányan indultunk el, de hárman mentünk fel a tetejére. Mert tudod, a többieknek nem volt edzése. A többiek azt gondolták, hogy jövünk, aztán megmászunk a Risit. Azt hiszem úgy hívták ezt a hegyet, hogy Risi. Jövünk, azt meg... Hiába tudtak futni a síkterepen. Nem volt elég oxigén. Felkészülni arra, hogy ez nem lesz egy könnyű menet, vagy ahogy mondják, ugye ez egy hegymenet lesz. Megerősíteni a szívünket. Dávidról azt mondja az írás, hogy amikor elrabolták a amálekiták, talán az asszonyokat meg a gyerekeket, az a nép annyira sírt, hogy semmi erejük nem maradt, de aztán arra lett volna erejük, hogy megkövezzék Dávidot. Kész, itt a felelős. Kapjuk el, és azt mondja az Úr, hogy Dávid megerősítette magát az Úrban. És előhívta Isten emberét, a papot előhívta, és azt mondja, vedd elő az Urimot és a Tumimot. Figyeljetek, ezt néha mondanunk kell Isten emberének. Vedd elő az Urimot és a Tumimot, Isten embere, és mondd meg, hogy tegyem ezt, vagy ne tegyem. Nem tudom, hogy mi volt ez. Igazából nem tudjuk, hogy mi volt ez. Valószínűleg valami sorsvetés volt, de nem tudja igazából senki, hogy mi volt ez. De ez biztos, hogy jó dolog személyesen megkérdezni valakit. Nem azért, mert én sokkal bölcsebb vagyok itt a nagy átlagnál, hanem azért, mert valami miatt Isten szól hozzám. Valami miatt... Miért van ez? Csak egy kérdés. Miért van ez? Miért mondja az írás, hogy ha valaki beteg közületek, az menjen el a gyülekezet véneihez, és imádkozzanak. Úgy értem, most tegyük fel, hogy itt van a rossz példa, a Fehér Józsi, de tehát úgy értem, példának is rossz, de mindegy. Itt beteg. Hogyha ő imádkozik saját magáért, az miért nem ugyanaz, mint hogyha én imádkozok érte? Tehát úgy értem, az, ugye van ez az elmélet, hogy a kutyaugatás nem hallatszik fel az égig. Komolyan így van? Tehát, hogyha ő imádkozik, akkor az nem ugyanaz? Vagy hogyha mondjuk megkéri a barátját, a Bicskei Zsolt, hogy te imádkozzál már értem, mert beteg vagyok. Ez nem ugyanaz? Miért kell elmenni a gyülekezet véneihez? És én nekem van valami elképzelésem róla, mert ugyanannyi a te imád, mint az én imám.
ugyanúgy hallgat meg téged az Úr, mint engem, de valamit az Úr meg akar értetni velünk, az, hogy kinél van a tekintély. Mert akinél a tekintély, azért a felelősség. De itt, vagy, itt vannak a birkák, és akkor én felelős vagyok, értetek? Nektek meg szabad akaratotok van. Most ugye nem az én gyülekezetem vagytok, hála Istennek, de a pásztor Kende itt van. De Isten meg akarja mutatni azt, hogy neki tekintélye van, mondjuk egy ilyen módon, hogy a Fehér Józsi nem gyógyul meg sehogy, csak úgy, hogyha a pásztor Kende imádkozik érte. Oké. Tehát akkor csak röviden, mert talán azt is mondja az írás, hogy a ti beszédetek legyen kevés ezen a földön. Hosszú távba gondolkozni, legyen egy tervem erre, legyen egy tervem, hogy nem adom fel. Van egy ilyen felkészülés az életembe. Kell, hogy legyen egy felkészülés az életembe. Esetleg, tudod, kikérni Isten emberének a tanácsát, valakit, akiben bízom, hogy imádkozzon értem, hát ha van valami meglátása ezzel kapcsolatban, amit én nem látok. És mi volt a harmadik dolog, amit mondtam? Hát türelem. Ja, türelem. Türelem. Igen. De tudod, talán ez. Mondjuk egy példát, jó? Baj van a házasságommal. Ez valami olyasmi, amiből nem léphetek ki. Nem tudod, tudtátok? A házasság valami olyasmi, ami akármekkora a probléma, ott megoldást kell keresni a végsőkig. A végsőkig. És ez valami, ami lehet egy tervem, egy hosszú távú tervem. Olvashatok ezzel kapcsolatban könyveket, olvashatom a Bibliát ezzel kapcsolatban, imádkozhatok, és elmehetünk mind a ketten a pásztorhoz, és elmondhatjuk őszintén neki a problémánkat. Figyelj, és akkor még csak egy valami. Ugye itt már egy nagy hegy van. Mondjuk azt, hogy másítsuk meg ezt a szót tűzre, jó? Van egy nagy tűz, amit el kell oltani. A pici tüzet ez mindig sokkal könnyebb eloltani, mint a nagy tüzet. Ez ki tudta? Csak az Edmond. Nem még ott. Oh. Tamás egy bölcsember. Tudta, hogy a kicsi tüzet könnyebb eloltani, mint a nagy tüzet. Edmond meg tűzoltó volt. Kérdés, hozzászólás?
Nekem esetleg van egy hozzászólásom. Még nekem valami néha hiányzik tehát a bajban. Én nagyon sokat éltem az életemet úgy, hogy a baj normális üzemmód volt. Tehát ami azt jelenti, hogy most egy rendkívüli állapot van, amin át kell keveredni, és utána rendben lesz. Ezt halogatott életnek hívják. És hogyha ezt nagyon sokáig teszi az ember, akkor azon találja magát, hogy sose él. Ezt értitek? Tehát, hogy az nem lehet az egész élet válságüzemmód. Mert abban azt gondolom, hogy kiég az ember. Tehát én magamnak néha azt a tanácsot adom, azt a kérdést teszem fel, hogyha ez a úgymond válságüzemmód maga az út, akkor én megtalálom-e az életemet magán az úton. Oké, tehát, hogy szabnék egy határt, hogy mennyi az az idő, ameddig két végéről égetem a gyertyát, és abszolút kibillent egyensúlyban élek. Mert egy problémában vagyok, egy nehézségen kell átverekednem, megmászom a hegyet. De ha a hegymászás évekig tart, és én lemondok mindenről, akkor azt egy ponton nem bírom. Úgyhogy én megpróbálnék úgy élni, hogy azt tudjam mondani, hogy ha ez így folytatódik életem végéig, akkor is rendben van. Rendben kell, hogy legyen. Tehát ma meg kell, hogy találjam azokat a forrásokat, ez többnyire is az Istennel való kapcsolat, a szolgálat, a helyem a gyülekezetben, a kapcsolat a családommal, a kapcsolat esetleg barátokkal, valamennyi rekreáció, oké? Tehát, hogy törődnöm kell magammal, és az én esetemben ez úgy van, hogy nem csak fizikailag, de mentálisan is. Tehát ha nekem nincsenek, mit tudom, legalább 2-3 naponta néhány órám, amikor kikapcsolhatok, akkor én elkezdek megrogyni agyilag. Nem tudom, ti hogy működtök. Tehát ezeket nekem be kell építenem a hétköznapokba. És az jut az eszembe, hogy meg kell tanulnom a körülményeim között elégedetnek lenni. És hogyha ez az elégedettség megvan, akkor a frusztráció a cél elérésének a elhalasztódásával nem olyan nagy. Tehát mert miről van szó? Ugye arról van szó, hogy azért adom föl, mert már hamarabb akartam sikerélményt. Nem akartam én Istenben bízni 10 évig, hanem fél évig akartam bízni benne, és utána látni akartam az eredményt. Oké? És mivel olyan nagy árat fizetek az eredményért most már 1 éve, 1,5 éve, 2 éve, hogy nincs is életem, ezért a csalódottság, hogy az eredmény nincs ott, egyre nagyobb. Egyre elviselhetetlenebb az állapot. Arról volt szó, hogy ez nem fog olyan sokáig tartani, mert ezt nem lehet bírni olyan sokáig. Mert pedig Isten azt mondja, hogy de ez 10 évig fog tartani. És butaságot követtél el, hogy olyan módon kezdtél ebbe bele, mintha fél évig tartana. 10 évig fog tartani. A rövid távfutó a sprintel, és 11 másodperc után minden energiáját kiadva összeesik. De ha 10 000 métert kell futni, akkor nem így csinálja, igaz? Akkor másképp áll neki. És azt gondolom, hogy az élet egy hosszú távfutás. Vannak benne sprintek, de azonosítsd a sprintet. És hogyha már második kilométeres sprintelsz, akkor valami baj van. És tehát, hogy akkor valamit rosszul kalkuláltál. Jó, tehát én ezt mondanám még, hogy így a körülményeim között elégedetnek lenni. Tehát megtalálni az életet ma. Ha ma nem találom meg Istent, ha ma nem elég az ő kegyelme, akkor soha. Értitek? Soha. Soha. És talán még az, tehát mivel én is vállalkozó vagyok, tervező ember, tőlem ezt várják, hogy jósoljam meg a jövőt, és mondjam meg, hogy ma mit kell tenni azért, hogy az a jövő bekövetkezzen. Nagyon egyszerű feladat. És sokszor azt látom, hogy az a jövő sose következik be. Oké, tehát hogyha nem tudok ma élni, akkor nem fogom tudni elviselni azt a frusztrációt, hogy néha mellé lövök a terveimmel. Oké, egy 3 éves projekt most a lezárásához közeledik. Na és mi lesz belőle? Lehúzzuk a redőnyt. Nem jött be. Húristen! Ezután fogsz még valamit csinálni az életben? Hát persze, már elkezdtem a következőt. És az be fog jönni? Az nem biztos. De nem baj. Tehát úgy értem, így élek. Megvan az egyensúly.
Figyeljetek, ez valamit hadd mondjak hozzá, amit a Sanyi mondott, tudod. Oké, vége egy 3 éves projektnek, és lehúzzuk a redőny, de tudod, hogy nem halunk éhen? Feltetted már ezt a kérdést? Ki az itt közületek, aki már éhen halt egyébként? Ki az a... Kétszer is, az Oli kétszer is éhen halt már. Igen. Igen. Tényleg ez van, hogy vannak talán ilyen hosszú távú terveink, kocogunk, vagy mit tudom, futunk egy ilyen hosszú táv futásban, de ugyanakkor tudod, látom, hogy azt gondolom, hogy innen oda eljutni, el fogok jutni, és akkor ott jó lesz 10 év, mit tudom én, 15 év, 20 év, de addig valahogy csak nem kéne éhen halni, meg valahol lakni is kéne, meg a kocsimba is kéne üzemanyag, meg kopog már megint a jobb eleje. és ez a nagy dolog talán, hogy megtalálni ezt az egyensúlyt, hogy beletenni az életünkbe ezt a hosszú távú látást, és azt, hogy ne halljak éhen közbe. Ez jó, nem?
Fizikailag, meg
szellemileg. Fizikailag is, természetesen. Most én elnézést, hogy anyagilag beszélek róla, de igen. Szellemileg éhen halhatok. Mondjuk ez gyülekezetben nehéz azért, nem? Vagy előfordul? Előfordul. Okay. Megpróbálom reálisan megnézni, felmérni, hogy mekkora képességeim vannak, és aztán mekkora a lehetőségem. És általában ez van, hogy most nem nálam, de általában az van, ugye, hogy nagyon nagy képességeink vannak, nekem nagyon kicsi képességeim vannak, nagyon nagy képességeink vannak, de a lehetőségeink meglehetősen korlátozottak. És akkor a nagy képességemet arra használom, mondom még egyszer, nem én, hanem ti, én csak tanítom, én nem tudom, hogy kell csinálni. Arra használom, hogy folyamatosan feszegetem a lehetőségemnek a korlátait. És tudjátok mit? A lehetőségeink is nőnek. És ahogy nőnek, igazodik a képességeinkhez. Figyelj. Gondolod, hogy ez igaz? Ja. Tehát, hogy ez biztos, hogy hosszú távon, hogyha van egy hosszú távú elképzelésed, akkor szépen lassan a lehetőségeidet növelni kell a képességeidhez. És fel kell ismerned a képességeidet, és fejleszteni kell közben a képességeidet is. Jó?
Akinek mennie kell, menjen, Isten legyen veletek, viszont ha még van kérdés, hozzászólás, akkor... Kérdés? Bármit, tehát nem kell a témához vágjon. Ez a Pásztor Tibor tudja a jövő heti lottó ötös számot. Tehát ez úgysem most...
Az nem. Két is...
De nem fogja elmondani, hogy nem akar tönkretenni senkit.
Minden hatóban.
A matek tanárom azt mondta mindig, a lottó azoknak a végén az adója, akik nem tanulják meg a matematikát.
Én kérdeznék a
második. Éva, igen. Igen.
Pásztor Porcia afroamerikaiként megjelenő istent, és nem szeretném, ha én félreértelmeznék valamit, de nekem ez a kunyhókönyvbe azt mondta, hogy Isten annyira szabad, és igazság szerint neki, tehát ő egy létező valaki, de nem olyan formában, mint mi emberek. Nincs is neme. Hogy ő még azt is megteheti, hogy azért, hogyha valakinek akkor éppen erre a kegyelemre van szüksége, hogy ne férfi formában jelenjen meg, mivel az apjával komoly problémái voltak, ezt is megteheti. Tehát nekem ezt mondta, de kérdezem, hogy nem értelmezem-e félre.
Mondta, hogy bajba fogom keverni.
Nem olvastam a könyvet, de tudjátok, csak gondolj bele. Húzzuk le ezt a dolgot itt ma Magyarországra, jó? Magyarországra. Valahol találkozol egy cigányasszonnyal. Fekete a bőre, színes ruhában van, hangosabb, mint mi, közvetlenebb, mint mi, és ő a mindenható Isten. Vagy piroska, itt van, ő a... El tudjátok képzelni? Szép... Nem szép. Mindegy. Ő a. Mert most ugye néni, már néniről van szó. És tudod, és a kinézete és a szavai között hihetetlen a különbség. Nem hinném el, hogy a mindenható Istennel beszélek, mert a Bibliában egyetlen egyszer nem olvastam, hogy Isten nőként jelent meg. És tudod, komolyan mondom, nem olvastam a könyvet, és nincs különösebb bajom ezzel, csak hogyha reálisan ezt megpróbálnád így a valóságra, a saját valóságodra levetíteni, én nem tudom, hogy melyik őtök tudná ezt tényleg elfogadni, hogy ez megtörténhet. Mert tudod, ha csak egyetlen egyszer nőként megjelent volna az Úr Jézus a Bibliába, akkor azt mondom, hogy tudod,
De Jézus nem jelenik meg a könyvben. Ő szépként.
Ja, igen. Az atya jelenik meg?
Három személy jelenik meg.
Igen, 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 értem. Igen, igen. Igen. Igen, igen, igen. Nem is Igen. Nem is kérdőd, figyelj. A Sanyi ajánlotta ezt a könyvet, úgyhogy bízom benne. Tehát, hogy bízom benne, hogy... Bízom benne. Hát, tudod, mondtam az elején, hogy több mindennel bajba kerültem. Tudtam, hogy hogyha a kunyhóról mondok valamit, akkor az a bajba keveredek, de... Igen. Oké. Okay. Valaki. Figyeljetek. Okay. Mondjuk ezt. Nincs olyan, hogy buta kérdés. Lehet, hogy megkérdezel valamit, és az mindenki más foglalkoztat. Általában ez van, hogy azt gondolod, hogy van egy olyan buta kérdésem, egy olyan nyilvánvaló kérdésem, valószínűleg mindenkit foglalkoztat, és mindenki ugyanígy gondolkozik róla, és soha nincs megkérdezve. Ed, valamit akartál?
Igazából a könyvről gondolkodtam, hogy sokszor olvasol egy könyvet, és látsz benne példákat, és soha vannak keresztény regényeket, keresztény íróktól, amikor vannak emberek, akik tévesen tanításokat írnak. Nem akarok nagyon belemenni, de csak arra kérlek, hogy azon a tükörben, és Péter, én azt gondolom, hogy közelítettél a célt, hogy ugyanarról beszélünk, csak én tepintában, hogy aként olvas, ami a te tanod, tehát amit tanulsz, tanít a Sándor, tanít a pulpitus, tanít a Pásztor Tiborc, azon a tükrön keresztül nézd. És nem úgy nézd, hogy az egy tan. Én azt hiszem, a Viskónak a zírója ezt le is írja, hogy ez nem tan. Ez egy példa. Több olyan szerzőt ismerek, akik a szellemi valóságokról írnak, de az nem tan. Ezekre a könyvekre nem alapozhatunk tan. Egyetlen egyre alapozhatunk tan, és az a Biblia. És hogyha... Bocsánat. Csak erre alapozzál. Tehát, hogy bármit, amit olvasol, és azt gondolod, hogy az jó, akkor vizsgáld meg a Biblia szemszögéből. És csak azt tartsd meg magadnak, amit tényleg jó és hasznos.
Jó kérdés. Hát akkor megköszönjük a részvételt, és hát jövő héten ugyanekkor ugyanitt. Nem akartok ti még elmenni. Na jó, még egy nekifutás kérdés. Jó, oké. Okay. Ámen. Köszönjük szépen, jövő héten találkozunk, el vagyunk bocsátva. Sziasztok!